Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm ezen az estén is a testvéreket Jézus szavaival. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg a mi esti együtt létünket az 512. dicséret első három versét énekelve. Az 512. dicséret első három versét, így kezdődik az első vers. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jót. Őszívvel szüntelen, őszívvel szüntelen. Hogy lelked bőrerőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek atya. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Imádkozzunk! Nagy kiváltság és nagy ajándék, Urunk, énekben is elmondani, amit az életünkkel megvalhatunk, hogy szolgáid lehetünk. És szolgáidként régóta halljuk a te szavadat. Látod, Urunk, hogy párosul-e készséggel, engedelmességgel és őszinte hittel. Bocsáss meg nekünk, ha sok szavadat elengedtük a fülünk mellett, ha sok szavadat ugye megértettük, de nem indította a szívünket, és nem indulta az életünk, az akaratunk, hogy éljük, hogy tegyük az igét. Azt is megvalljuk, Urunk, hogy valóban senki nem tudja megfejteni nekünk az igét, csak te. De ha megnyitod előttünk, akkor olyan hatalmas, olyan csodálatos mélységek tárulnak fel előttünk, hogy megrendülünk vele. És köszönjük, hogy ezzel nem elrettenteni akarsz, hanem bátorítani, és késztetni arra, hogy beléd vessük teljesen a bizalmunkat, rád bízzuk az életünket, és bátran tegyük, amire indítasz, mert lehetséges. Még a lehetetlen is lehetséges általad. Köszönjük neked az együttlét ajándékát ezeken az estéken és ma is, és köszönjük neked, hogy te szólítasz meg újra személyesen. Kérünk is, hogy tedd a szavadat nekünk szóló üzenetté, életünket formáló, újító, áldott ígévé. Segíts, hogy amikor halljuk, és amit hallunk, az valóban elvégződjön bennünk. Édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében hittel állunk eléd, és várjuk azt a jót, amit te tudsz adni egyedül. És várjuk a te szent lelkedet, hogy értesse, hogy magyarázza számunkra az igét. Amen. Szeretett testvérek, újra olvasom a héten olvasott igét a János írása szerinti örömhírből, a 20. fejezetből, a 19. versből, majd a 15. fejezet 8. versét olvasom még. Így szól ezekről a helyekről Isten üzenete. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. És olvasom a János írása szerinti evangélium 15. fejezetéből a 8. verset még így szól. Jézus mondja, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Egész héten át, szeretett testvérek, arról szól Isten igéje, annak a rendjébe, keretébe szólít meg, hogy felelős szabadságra hívott el bennünket a mi Urunk. Felelős szabadságra, amiben az ő küldetését folytatjuk, őt képviseljük, hiszen a szabadság az nem csak lehetőség, hanem felelősség és feladat is. Olyan különös, hogy amikor a küldetést újra megerősíti Jézus Krisztus a tanítványai számára, vagy amikor itt ezen a ponton, mint feltámadott Úr indítja őket, akkor ezzel kezdi, ezzel az ismétléssel vezeti be békesség nektek. És ez egy olyan csodálatos háttér, ami arról beszél, hogy mindabban, amiben járniuk lehet, járniuk kell, abban békességben járhatnak, mert minden, ami ezzel kapcsolatban fontos és lényeges, az már elkészült. Békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Békességet találunk valóban az ő szavai által, az ő feltámadásának ereje által, lelke által, ha felismerjük a küldetésünket, nem kell zaklatottan, nem kell kétségek közt indulnunk. De ha a szabadságra visszatekintünk még, mert ez a békesség az egyik jele a szabadságnak, akkor bizony azt is látjuk, hogy milyen egyoldalúan jelenik meg a szabadság az ember fogalmi rendszerében. És azt gondolom, ennek az egyik eklatáns példája, egy nyilvánvaló kifejeződése az, amit az Amerikai Egyesült Államok szimbolikus szobrában, a szabadság szoborban látunk. A szabadság szobor, amelynek teljes neve a szabadság megvilágosítja a világot. Ismerjük jól ezt a szimbólumot, ezt a jelképet, egy női alak jobb kezében fáklyát tart, és láncokon áll. Kifejeződik, hogy fényt hoz, hogy világosságot ad a világnak, és hogy győzelmet vett a láncok, a rabság fölött, a függőség fölött, és szabad. Talán nem mindenki tudja ezt, hogy ezt a szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államoknak, mégpedig a függetlenségük 100. évfordulójára. Ott áll ez a szobor New Yorkban, az ország keleti oldalán. De ha most végig gondoljuk, és nem önmagában az Egyesült Államokat, hanem mint szimbólumot, a szabadság szimbólumát magunk elé állítjuk, akkor azt látjuk, az lenne igazán az átfogó üzenet, az lenne igazán a helyes meder, két oldalú meder, hogyha az Egyesült Államok nyugati partján, mondjuk San Franciscóban felállították volna a felelősség szobrát is. Tudnélék, a szabadság felelősség nélkül teljesen egyoldalú. Mert amíg csak a szabadságról beszélünk, amely megvilágosítja a világot, és nem beszélünk a felelősségről, amely ennek elkötelezettségeként bennünket arra késztet, hogy azzal éljünk és úgy, ahogyan ez méltó, akkor bizony ebből az úgynevezett szabadságból rendkívül sok probléma és rendkívül sok nyomorúság fakad, többek között a szabadosság is. És elgondolkoztam azon, hogy milyen érdekes ez, hogy tulajdonképpen bár lehet, hogy valakinek eszébe jutott, de mégsem tett semmit azért, hogy mondjuk egy ilyen szobrot emeljen. Egy ilyen szobrot emeljen ott az Egyesült Államok két partjának egyikére, a nyugati partra, hogy mondjuk ez határozza meg ezt a nemzetet. És nyilván nem őket állítjuk most a középre, csak példaként hozom ezt. Egyáltalán milyen érdekes, hogy ilyen módon nem jelenik meg ez együtt az emberek fejében, gondolkodásában. Azt gondolom, hogy pont azért, mert ez ilyen módon nincs is jelen, ezért tartott a világ, ahol tart. A kérdés a te életedben, testvérem, meg az én életemben az, hogy a szabadság, a valódi szabadság, a Jézus Krisztusban adott szabadság, az valóban párosul-e a teljes felelősséggel, amely ebben a szabadságban elkötelez bennünket. Mert ha Isten népéről beszélünk, akkor nem a világról beszélünk. Isten gyermekeiről beszélünk, akkor nem a világ fiairól beszélünk. Mert Isten gyermekei, Isten népe felelős szabadságra hivatott el. És azt is mondom így, hogy teljes függőségre az ő urával, és valódi függetlenségre a bűnnel kapcsolatban. És Jézus Krisztus küld, Jézus Krisztus késztet, indít, és motivál bennünket a Szentlélek által, hogy ahogyan ő, mi is úgy az övéi járjunk felelős küldetésben. És ha most ezt a hetet újra gondolhatjuk néhányan, akik együtt voltunk, azt gondolom együtt látjuk, de akik a Szentírást ismerjük, tudjuk, hogy így van, hatalmas fedezet és egy csodálatos lehetőség tárult fel csak ezen a héten is a szemünk előtt. Az elég, a kevés és a sok összefüggésében. A mindenre elég kegyelem ereje. A kevés munkás valósága, de annak a lehetősége, hogy kérhetjük az aratás urát munkásokért. A sok aratnivaló lehetősége és felelőssége. A kevés szolgálat utáni többre hivatottság kijelentése, hogy kevésnek tartom, hogy csak ennyi legyél, ennyit tegyél, többre hív, nagyobbat ad. Ezek a gondolatok mind-mind helyreállítanak, ezek helyreállítanak a szó igaz, teljes értelmében, helyünkre állítanak minket, hogy tudnélik felhatalmazottságunk, lehetőségeink, fedezetünk bizonyosságával induljunk bátran a misszióba. Valóban súlyos és ugyanakkor felemelő lehetőségek és feladatok motiválnak minket, hogy legyünk azok, akiknek az Úr Jézus Krisztus rendelt minket.
Igen, hiszen testvérek, és ezt újra és újra meg kell így is értenünk, rendeltetésünk van. És akkor leszünk rendben, minden tekintetben, ha rendeltetésszerűen élünk. Mert minden eszköz egyébként, amellyel gyarló példával, de illusztrálni lehet ezt, így működik a világban. Minden eszköz így működik jól, hosszú távúan, célszerűen és alkalmas módon. Hogy használják úgy, ahogyan valóban kell, és arra, amire alkották. Ha nem használnak valamit rendeltetésszerűen, tönkre megy. Ha nem használnak valamit egyáltalán, értelmetlen, haszontalan dolog. Emlékszem arra, amikor gyermekkorom nagy vágyálma teljesült akkor, amikor az összes spórolt pénzemből, meg egy kis kölcsön kapott pénzből a testvéreimtől meg tudtam venni az első nagy biciklimet, a 28-as biciklimet. Hosszú-hosszú ideig vártam rá, nagyon szerettem biciklizni gyermekkoromban is. És amikor megvehettem és használtam, hosszú ideig használtam, aztán persze jöttek más lehetőségek és vágyak az életemben, amikor már motorra ülhettem, akkor nagyon szívesen ültem így kétkerekűre. És arra is emlékszem, amikor el kellett költöznünk arról a helyről, ahol éltünk, és ez a bicikli, ami hosszú évtizedes utat járt be, bizony egy hosszú ideje már a padlásra került, akkor lehoztam, akkor teljesen megdöbbentem rajta, hogy a használaton kívül helyezett bicikliből mi lett. Hogy milyen volt az a padlás, meg miért pont olyan lett, ezek persze összefüggő dolgok, de úgy rácsodálkoztam, hogy valami, ami arra való, hogy ráüljenek és kerekezzenek vele, félre van téve, bizony berosdásodik, bizony tönkre megy, mint ahogyan minden természetesen. De így vagyunk bármely tárgyal is, amelyet nem arra használunk. Ha van valami eszköz a kezünkben, és nem jól használjuk, akkor is tapasztaljuk ezt. Most írogattam példákat, de nem kívánok ezzel most példálózni, hogy nem arra használjuk, jól értjük ezt. Vagy tönkre megy azért, mert nem jól használjuk, vagy azért megy tönkre, mert nem használjuk. Vagy természetesen úgy is tönkre mehet, ha használjuk, de mégis eléri a célját. Mert mindennek megvan a rendeltetése, és éppen ezért rendeltetésszerű használata is. Hogy mondjam most így ezt, nagyon egyszerűen így van ez a keresztény emberrel is. Olyan világosan mondja ezt Péter a második levelében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. És folytatja utána, és ezzel a mondattal zárja. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. A napokban emlékeztetett Urunk erre az ígére egy imádságban, amikor egy beszélgetés után együtt imádkoztunk egy testvérünkkel, és visszaemlékeztem arra, hogy ez volt az az ige, az az alapige, amelynek alapján én bizonságot tettem először a teológiai éveim alatt a teológián, a teológus társaimnak a 86-os, 87-es szemeszterben. Reggelenként áhítatot tartottunk teológusok, és ez az ige az, amely nem hagyott engem nyugton, ez az ige volt az akkor is, és azóta is nagyon sokszor, amely bátorított és erősített, és ezzel kívántam erősíteni az én teológus társaimat, hogy valóban valami mérhetetlen nagy ajándék és mérhetetlen nagy lehetőség és ígéret van ebben az igében. Mert mit mond ez az ige? Azt mondja, ha valaki elhívása és kiválasztottsága szerint él, aki azt igyekszik megerősíteni, minél inkább erre törekszik, ahogyan mondja Péter, ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásatokat és kiválasztásatokat. Ha ezt valaki teszi, akkor ennek csodálatos következménye van, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Micsoda ígéret ez? Nem tudom, valaha átjárta ennek az ígéretnek a tartalma, a valósága, a mélysége, a magassága a szívünket. És ha megfordítjuk, hát nem azért bukdácsolunk mi, mert nem ezt erősítjük meg az életünkben. Nem azért botlunk meg, nem azért vagyunk elesettek, nem azért esünk el újra és újra, mert éppen nem az elhívásunkat és a kiválasztásunkat igyekszünk megerősíteni, hanem sokkal inkább más dolgokat. Amit úgy látunk, hogy az élet, a körülmények, a család, a mellettünk lévők ránk kényszerítenek. Jézus szavai újra és újra józanítanak, keressétek először az Isten országát. Emlékszünk, amikor ugyancsak Péter mondta az elég kapcsán nekünk, hogy elég, hogy eddig a pogányok szokása szerint éltünk. Elég. Ebből elég. Elég, hogy meghatározott bennünket minden ebben a világban, ami a világ szerinti hajszába visz minket. Elég. Hogy üzd, hajt és von bennünket a világ, a kívánságok. És minden, ami a világban van, ami a világi létnek oly fontos, és miközben ilyen, olyan hiába való. És azt mondja itt Péter, igen, azért adott Isten csodálatos ígéreteket, és adott egy isteni természetet, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. De ahhoz, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, ahhoz nekünk még jobban kell igyekezni, megerősíteni elhívásunkat és kiválasztásunkat. Testvérem, te ezt teszed? A rendeltetésednek megfelelően gondolkozol? És erről gondolkozva éled az életed? Mert azt mondja az Úr Jézus erről a rendeltetésünkről, hogy ez a rendeltetés csodálatos következményekkel jár, nem csak ránk nézve. Mert mondhatnátok, ha ennyi lenne, hogy nem botlunk meg soha, már ezért is érdemes. Ezért is mindennél inkább érdemes ezzel foglalkozni. Erre igyekezni, erre törekedni. De ennél még többről beszél Isten igéje. Mert mindig többről beszél, mint mi. Mindig többről beszél, mint én. És ez a több mindig a másik. Mit mond Jézus? Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és hallottuk egész héten át, rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. Azt mondja Jézus, az ő rendelése, a mi rendeltetésünk, az övéinek, a tanítványainak a rendeltetése, hogy kiválasztottként, mégpedig az ő kiválasztottjaként, az ő elhívottjaként küldöttek legyünk. Mit mond Jézus? Hogy elmenjetek. Hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Jézus Krisztus arra rendelt minket, hogy menjünk, és gyümölcsözzünk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Milyen hatalmas üzenet ez? Ez a rendeltetésünk. És hogy mondjam így most? Nem gyümölcstelen életre, hanem gyümölcsöző életre rendelt az Úr. Nem igaz az, hogy egy hívő ember, egy tanítvány, egy valódi tanítvány, egy igazi tanítvány olyan száraz, olyan kiszikkadt, olyan gyümölcstelen, olyan élettelen, olyan élet nélküli ember. Éppen ellenkezőleg. A hívő ember, az Úrban bízó ember, a folyóvízhez eresztett gyökerű ember, aki a szárasság idejében is üde zöld marad, és gyümölcsözik. Arra rendelt, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ennek az előfeltétele, testvérek, nem mi vagyunk, hogy mi alkalmasok vagyunk-e erre, vagy jól választunk-e. Ennek az előfeltétele, hogy ő kiválasztott minket. Így mondja, nem ti választottak ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és én rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. Az ő kiválasztása, amelyet felismerve az életem újjá lesz, a rendeltetés elfogadása a megtérésemben, a hozzáfordulásomban, az elfordulás a világban, a világtól, és odafordulás hozzá, ebben nyilvánvalóvá válik, és az, hogy engedelmesen elhiszem, elfogadom, hogy mi a feladatom nekem, ez a mozdulás, ez az, amire így mondja, arra rendeltelek, hogy menjetek, hogy elmenjetek, az ebben való engedelmesség, ez csodálatos ígérethez vezet, a gyümölcs termő élethez. Testvérek, ez nem egy lehetséges kimenetel. Hiszem, hittel, az ige megértése nyomán. Ez törvényszerű. Ez így van. A hívő ember gyümölcs termő ember. Ez nem úgy van, hogy valakinek gyümölcsözhet az élete, valakinek meg nem gyümölcsözhet az élete. Aki Jézusé, és aki felismeri a rendeltetését, kiválasztottságát, rendeltetését, és elfogadja a küldetését, és kész ebben járni, mozdulni, menni, annak az életében ez törvényszerű. Ez így működik. Őszinte alázattal, mégis hittel vallom, saját életemben is megtapasztaltam. Ez így működik. Mert egyáltalán nem az én alkalmas voltam miatt, de az ő dicsőséges kiválasztása, rendelése miatt ez az én életemben is megvalósul. Megvalósul, hogy gyümölcsöt teremhet az életem. És ez így van bárkivel, akinek az életében ez valóság. És ez azt jelenti, testvérek, hogy nem reménytelen, nem hiába való vállalkozás a misszió, hanem reményteli és biztonságos szolgálat. Hogy mondjam így, biztos kimenetelű, testvérek. Nem bizonytalan kimenetelű, mi lesz belőle, ó, ki tudja, mi lesz belőle. Tudjuk, mi lesz belőle. A ki tudja, az a hitetlen ember. Mi hívő emberként tudjuk, mi a kimenetele. A kimenetele a gyümölcsözés, a gyümölcstermés. Ez a legbiztonságosabb életút, a legbiztosabb rendeltetés. A kimenetele az ő munkáján és az ő ígéretén alapul, és nem a mi rátermettségünkön. Nagyon egyszerű képpel próbálom ezt most illusztrálni, mindig gyarlók ezek a képek, és én nehezen is tudok jó képeket mondani. Hogy az jutott eszembe, hogy manapság lassan tényleg csodakészülékek, nagyon idézelbe téve, csodakészülékek is tudnak lenni azok a kis mobiltelefonok, amiket kézbe lehet venni. Most nem technikailag akarom elmagyarázni, mert néhány dolgot ismerek belőle, meg valamennyire értek hozzá, de azt akarom ezzel most illusztrálni, hogy a kinézetük és a belbecsük rendkívüli lehetőségeket, képességeket rejtenek néhányaknak, ugye? Ez a nagy reklámvilág, amiben ma ez meg is jelenik, és valóban rendkívüli dolgokat lehet végrehajtani már egy ilyen úgynevezett okos telefonnal. Testvérek, azonban az alap funkciójukat tekintve, hogy tudnélik, lehessen telefonálni velük, mert a telefonnak ez egyébként az alap funkciója, a legegyszerűbbek is ugyanezt tudják. Pontosan ugyanazt. Mindegy, hogy hogy néz ki, mindegy tulajdonképpen, hogy mit tud még, az alapfunkciót tekintve lehet vele telefonálni, kommunikálni, kapcsolatba lépni. De a titok még mélyebben van. A titok nem abban van, hogy önmagában a készülék mire alkalmas, vagy mire nem. A titok abban van, hogy csatlakozott-e a hálózatra. Ebben van a titok. Abban van a titok, most mondhatjuk másként, hogy van-e mögötte előfizetés. Van-e mögötte fedezet. És létrejön-e a kapcsolat. Mert ha igen, akkor mindegy, hogy milyen a telefon. Pici, nagy, okos vagy buta, lehet vele telefonálni. De akkor csak, ha valóban csatlakoztatták a hálózatra. Enélkül a lényegi alapfunkció elképzelhetetlen. Vagyis a rendeltetés szerű használat alapfeltétele a kapcsolat. És hagyd mondjam ezzel a tudom tényleg sántító hasonlattal, hogy a keresztény ember életében is, testvérek, így van ez. Az alaprendeltetéshez élő kapcsolatra van szükség, és tulajdonképpen nem a kül vagy a bel csíny a kérdés, hogy hogy néz ki az az ember, meg milyen úgymond képességei vannak. Már elnézést, ha így mondom, hogy mennyire okos, vagy mennyire buta. Az alapkérdés, hogy kapcsolatban van-e a hálózattal. Az az alapkérdés, hogy az élete össze van-e kötve a Szentlélekben, a Szentlélek által az élő Isten hálózatával. Mert ha igen, akkor az alapfunkciója az működő, kész és képes. Akkor az életében, az életünkben megjelenik az alaprendeltetés. És ha ezt gyakorlom, azt, amire rendeltettem, akkor ez gyakorlatilag működni fog. Ez az alaprendeltetés keresztény emberként nem más, ahogyan mondtuk eddig is, mint a szolgálat, a missziói küldetés. Testvérem, hogy milyen vagy? Nem ezen múlik, hogy ki vagy igazán. Az az alapkérdés, hogy az életed Jézussal össze van-e kötve? Ha igen, akkor az életed ennek a csodálatos lehetőségnek, ennek az alaprendeltetésnek megfelelően működni fog. Működni fog. Működik. Csodálatos dolog ezt látni. Ha a dolgodat végzed, ha a rendeltetésed szerint élsz, működik. Ha ezt igyekszel megerősíteni, akkor nem ütközöl meg, sőt, gyümölcsözöl. Mert Jézus azt mondja, arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És az Úr Jézus azt mondja, amikor az alap igét felolvastam, egy csodálatos üzenet ez, ami még tovább nyitja ki a szívünket, a szemünket, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Vagyis az Úr Jézus azt mondja nagyon egyszerűen és világosan, hogy a valódi tanítvány gyümölcstermő ember. Tanítványaim lesztek. Gyümölcsöt teremtek. Tanítványaim lesztek. A tanítvány és a gyümölcstermés összetartozik. Nincs olyan tanítvány, aki nem gyümölcstermő. És nincs olyan gyümölcstermő ember, aki nem tanítvány. Az igazi gyümölcs a tanítvány életében jelenik meg. És a valódi tanítvány gyümölcstermő élete még többet ragyogtat fel, mint önmagában azt, hogy ő rajta ez a gyümölcs megjelenik, és üde, ha lehet most így mondanom, hogy ő maga számára nem botlik meg, hanem más emberek életében is változást hoz, gyümölcsözést hoz, még ennél is több jelenik meg benne. Az jelenik meg benne, ami végeredményében, teljességében az emberi élet rendeltetése. Mit mond Jézus? Azt mondja, az lesz az én atyám dicsősége. Vagyis Isten dicsősége ragyog fel az életén keresztül, és ez az emberi lét, az emberi élet legmagasabb rendű célja. Akkor ragyog fel ez a dicsőség, és úgy ragyog fel, hogyha valódi tanítvány vagyok, és tanítványként gyümölcsözök. Ez az Atya dicsőségére való rendeltetés. És ez azt jelenti, hogy ebben dicsőíti meg magát az Atya. Ez a csodálatos cél valósul meg, amikor valódi tanítványként gyümölcstermű életet élünk. És most figyeljük újra röviden, mit mond. Mit mond az ige összefüggésében nekünk? Ez a magunk botlásaitól is megóv, ez más emberek szabadulásához vezet, és ebben ragyog fel az Atya dicsősége is. Testvérek, milyen gazdag áldás folyam ez. Mert ha én rendeltetésszerűen élek, akkor ez jótékony az én életemre, jótékony a környezetemre, és ilyen értelemben dicsőíti az én mennyei Atyámat, a rendeltetést adó, elhívó, kiválasztó Urat. És ami még megdöbbentőbb, az is kirajzolódik előttünk Jézus szavaiban, hogy nem akármilyen gyümölcsözésről beszél Jézus. Testvérek, Jézus Krisztus nem túlzott soha. Jézus Krisztus nem aránytévesztő. Jézus Krisztus nem hatásvadász. Ő az igazságról beszél, a valóságot tárja fel előttünk. Mit mond? Sok gyümölcs lesz, ami küldetésünk következménye. Sok gyümölcs. Mert ezen a héten fölragyogtatja Isten az elég, a kevés és a sok világában ezt is, hogy azt mondja rólunk, azt mondja nekünk, hogy sok gyümölcsöt teremhetünk. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Milyen bátorító, milyen reményt keltő ígéret ez. Milyen hatalmas kijelentés. Milyen bátorító, amikor arra nézünk, hogy sok az aratnivaló, hogy összetetten nagy a feladat, akkor Isten azzal bátorít bennünket, hogy ne félj. Sokféle, sokoldalú, és bizonyára sok mennyiségileg is az a gyümölcs, amit megteremhet az életed. Sok az aratnivaló. Vajon el lehet majd őket érni? Igen, azt mondja Jézus, igen. Sok gyümölcs teremhet az életünk nyomán. Ne a magunk látása hangoljon le bennünket, hanem ő hangoljon fel minket, hogy ez lehetséges. Mert az egyért indulni kész hívő ember, az egyért is indulni kész hívő ember. Hittel a sokra tekintve néz, él és szolgál. Nem túlzó a hívő ember, nem is alázatoskodó, hanem Isten dicsőségét maga előtt látó, és az ő ígéreteire támaszkodó, bátor és élő reménységgel élő ember. Testvérek, erre hív bennünket Jézus. Ilyen életre hív. Ilyen ígéretekkel ajándékoz meg. Ilyen lehetőségeket támaszt számunkra. Vajon miért nem bízzuk rá magunkat egészen? Vajon miért elégszünk meg kevesebbel? Vajon miért nem hisszük, hogy elég nekünk mindenre az ő kegyelme? Vajon miért nem imádkozunk munkásokért? Miért nem indulunk hadba az aratnivalóért? Miért nem értjük, hogy többre hívott, mint ahol tartunk? És miért nem hisszük, hogy sok gyümölcsöt teremhetünk az Atya dicsőségére, saját és mások hasznára? Mindez lehetséges. Csodálatosan, megerősítően, bizonyosan elénk tárva az igéből. Úgy kérem, hogy mindnyájan a mi szívünkkel hangolódjunk arra, amit ő mond, amire ő indít minket. És fogadjuk el, ismerjük fel újra, erősítsük meg a mi rendeltetésünket, hiszen arra rendelt bennünket, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És ha sok gyümölcsöt termünk, az Atyán dicsőítjük. Ez lehet az életünk valódi célja, valódi lehetősége. Isten hatalmas, dicsőséges kiválasztása, rendelése, küldése nyomán. Imádkozom azért, hogy mindnyájan így éljünk, és Isten nagyobb dicsőségét szolgálva, munkálva tapasztaljuk is, hogy ez így van. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy úgy tárod fel előttünk a te szívedet és a te gondolataidat, hogy azokban benne rejlik az a szeretet, amely nem csak lehajol hozzánk, hanem az a szeretet is, amely elkötelezve lehetőséget teremt és feladatot bíz ránk. Köszönjük neked, atyánk, hogy ahogy te küldted az Úr Jézust, ő úgy küld bennünket. Köszönjük, hogy elküldve a Szent Lelket, mi alkalmassá válunk, hogy az ő küldetését folytassuk. Köszönjük, hogy elég nekünk a te kegyelmed. És köszönjük neked, hogy sok gyümölcsöt teremhetünk a te dicsőségedre. Úr Jézus, te látod, hogy milyen más a mi látásunk, milyen más a mi gondolkodásunk, milyen más a mi hitünk. Kérünk téged, állíts helyre minket. Kérjük, hogy szavaiddal, amelyek teremteni tudnak, állítsd helyre a mi gondolkodásunkat, és állítsd helyre a mi szívünk indulatait is. És láttasd velünk ezt a mérhetetlen kiváltságot, hogy valóban, ha rendeltetésszerűen élünk, akkor ez a javunkat, mások javát, és a te dicsőségedet szolgálja. Köszönöm neked a testvéreimet a gyülekezetben. Köszönöm, hogy egy szívvel, egy lélekkel állhatunk meg előtted, és köszönöm, hogy sokunkat indít a lélek, indít az Urunk, hogy mondjuk tovább, hogy bátran hirdessük a jó hírt. Kérlek, hogy vonj ebbe be sokakat még. Kérlek, hogy tégy alkalmassá bennünket, hogy konkrét feladatban, konkrét előttünk álló lehetőségekben is megéljük ennek az örömét, áldását, lehetőségét. Így kérünk újra ezen a helyen az előttünk lévő evangelizációért. Kérünk téged, Urunk, hogy készítsd meg annak a hátterét, készítsd meg a tartalmát, készítsd meg, Uram, a befogadó közösségét, készítsd meg a szolgálókat, és készítsd meg, Uram, a szívünket, hogy tudjunk hívni, küldetésedben járva sokakat ide. Urunk, könyörülj rajtunk, és kérjük, dicsőítsd meg a te nevedet. Dicsőíts meg úgy bennünket, hogy nem a mi dicsőségünk, hanem a te dicsőséged ragyog fel rajtunk. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, hallgass meg és áldj meg, és lelkeddel töltsd be minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.